Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm a hallgatókat. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Földszerű bolygót találtak a legközelebbi csillagnál. Sikeresen teszteltek egy elektromos meghajtású utasszállító repülőt. Olyan kamerát készítettek Kaliforniában, ami másodpercenként 70 ezer milliárd képet készít. Az árnyék segítségével termel áramot egy új eszköz. A világ legnagyobb luxusjachtját biztosítja tudományos kísérletekre egy norvég üzletember. A nap energiáját hozhatja el a Földre az ITER hamarosan. Röviden egyelőre ennyit, most következzenek a részletek. Most már biztos, hogy földszerű bolygót találtak a legközelebbi csillagnál. A naphoz legközelebb lévő csillag az alig több mint 4 fényévre lévő Proxima Centauri. A csillagászok 2016-ban figyelték meg a vörös törpe körül keringő Proxima B-t, a Chilében lévő La Silla csillagvizsgálóra szerelt nagypontosságú színképelemző berendezés segítségével. Már akkor is úgy vélték, hogy ez a bolygó nagyon hasonlít a Földre, most azonban ez megerősítést nyert, egyúttal kiderült, ez az egyik legkülönlegesebb bolygó a naprendszer szomszédjában, mondta a Proxima B-ről készült tanulmány vezető szerzője. Az égitest alig nagyobb, mint a Föld, tömege 1,17 század földével azonos, és a tőlünk 4,2 fényévre lévő központi csillagát 11,2 nap alatt kerüli meg. Felfedezése után a csillagászok egy sokkal fejlettebb, az úgynevezett espresszó spektrográffal is elemezték a Proxima B-t, és az ezzel szerzett új adatok megerősítették a létezését. A bolygó a csillag a lakhatósági zónájában kering, vagyis nem lehet kizárni, hogy folyékony víz van a felszínén. Ugyanakkor a Proxima Centauri egy vörös törpe, így pedig rendkívül erős kitörések keletkeznek rajta. A kutatók most azt próbálják kideríteni, hogy a bolygó rendelkezik-e olyan légkörrel, amely képes lenne megvédeni az esetleges életformákat a csillag káros sugaraitól. Ezt majd a következő generációs, Ristrettónak nevezett spektrográffal tanulmányozhatják. Évek óta nem látott méretű kitörést produkált a nap. Az elmúlt időszakban szokatlanul inaktívnak bizonyult, de május 29-én 2017 óta nem látott erősségű flare jelenséget rögzített a NASA napfigyelő műholdja. A flare olyan néhány perces heves robbanás, amely a nap felszínén vagy afelett jön létre, és ezek abból az energiából táplálkozhatnak, ami az ellentétes polaritású mágneses terek találkozásakor szabadul fel. A kitöréskor több millió tonnányi anyag hagyhatja el a napot, nagy, körülbelül 1000 kilométeres másodpercenkénti sebességgel. A flareknek három típusát különböztetik meg a csillagászok, a leggyengébbtől a legerősebbig. A legkisebbeket C-vel, a közepes erősségűeket M-mel, míg a legerősebb flareket X-el jelölik. A május 29-én megfigyelt napkitörés az M, vagyis a közepes kategóriába tartozott, de még így is 10-szer erősebb volt, mint egy C-s kitörés. A beszámolók szerint a kitörés hullámai nem a Föld felé haladtak, de ha eltalálták volna a bolygónkat, akkor a poláris régióknál időszakos rádiózavart okozhattak volna. A csillagászok szerint most arra lehet számítani, hogy ismét aktívabb lesz a naptevékenység, hiszen a megfigyelések arról tanúskodnak, hogy a 24. szoláris ciklus végén jár a nap, ami után egy aktívabb szakasz következik. Sikeres volt a történelmi űrmisszió legkritikusabb művelete is. A Crew Dragon űrkapszula könnyedén csatlakozott a nemzetközi űrállomáshoz. A SpaceX Demo 2 névre keresztelt küldetése május 30-án indult, és az űrhajó fedélzetén két tapasztalt asztronauta foglalt helyet, akik a tervek szerint 4 hónapig dolgoznak majd a nemzetközi űrállomáson, a már ott lévő 3 fős legénységgel együtt. A két újonnan érkező űrhajós a dokkolás után bejelentette, hogy Endeavornek, magyarra fordítva törekvésnek nevezték el az űrhajót. Ezt egyrészt azzal a törekvéssel magyarázták, ami a NASA-t, a SpaceX-et és az Egyesült Államokat 2011, vagyis a Shuttle program óta jellemzi. A névválasztás másik oka pedig, hogy mindketten az Endeavour űrsiklón repültek első alkalommal a világűrbe. Ez az űrjármű volt az 5. és azóta is az utolsó amerikai űrrepülőgép, amelyet a Challenger helyettesítésére építettek. Az Endeavour utolsó küldetése 2011. júniusában volt. A NASA és a SpaceX közös küldetése azért számít történelminek, mivel az elmúlt 9 évben az Egyesült Államokban nem indultak asztronauták a nemzetközi űrállomásra. Ráadásul most először fordult elő, hogy ezt egy magáncég űrhajóján tették meg.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Tovább bővítették a Starlink hálózatot. A Föld körül keringő műhold hálózathoz további 60 eszközt bocsátott fel a SpaceX, magyar idő szerint június 4-én hajnalban. A mostani volt a 8. misszió, vagyis már összesen 480 Starlink műholdat állítottak pályára. Bár ez is soknak tűnhet, valójában ez a szám csak egy töredéke a végleges mennyiségnek. A tervek szerint ugyanis 12 ezer műhold veszi majd körül a Földet, és ezek ingyenesen biztosítanak internetet azokon a helyeken is, ahol más módon nem lehet a világhálóra csatlakozni. Ennek viszont nem örülnek a csillagászok, hiszen a rendezett sorokban vonatszerűen haladó műholdak visszaverik a napfényt, és ezáltal olyan fényszennyezést okoznak az éjszakai égbolton, ami nagyon zavarja a világűr megfigyelését. Annak érdekében, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, megpróbálják csökkenteni a szerkezetek fényességét, hogy azokat kevésbé lehessen látni a Földről. Az újítást most először élesben is kipróbálják. Az újonnan felbocsátott 60 műhold közül ugyanis az egyiket olyan technológiával látták el, amely megakadályozza, hogy csillogjon. A csillagászok szerint bár a Starlink hálózat műholdjai jelenleg még nem jelentenek nagy gondot a kozmosz megfigyelése közben, de ahogy szaporodnak a Föld körül keringő eszközök, úgy növekszik a probléma is. Érdekesség a június 4-i misszió apropóján, hogy a műholdakat ugyanaz a Falcon 9 típusú rakéta vitte fel a világűrbe, amelyiket a Crew Dragon űrkapszula indításához is felhasználtak a megelőző héten. A rakéta mindkét küldetést hibátlanul teljesítette. A Marsnak is lehet egy gyűrűje. A SETI intézet munkatársai szerint bizonyítékot találhattak arra, amit már eddig is sejtettek a csillagászok. A Mars legkisebb holdja, a Deimos, a bolygó egyenlítőjéhez mért enyhe dőlésszöge azt jelentheti, hogy a természetes pozíciójából egy korábbi törmelékgyűrű kilökte. Bár az emberek többségének a Szaturnusz és annak gyűrűi jutnak eszébe, ha gyűrűs bolygókról van szó, pedig az, hogy egy bolygó körül törmelék legyen, egyáltalán nem ritka. Gyűrűje ugyanis van a Jupiternek, az Uránusznak és a Neptunusznak is. Azt pedig, hogy a Marsnak is lehetett, először 2017-ben vetették fel. Akkor a vörös bolygó nagyobbik holdját a Phobos-t tanulmányozták. Az akkori feltételezés szerint ez úgy jöhetett létre, hogy egy aszteroida a Marsba csapódott, majd a kilövellő törmelék először gyűrűt képzett a bolygó körül, végül kialakult belőle a hold. A Phobos évente 1,8 cm-rel kerül közelebb a Marshoz, vagyis valamikor a távoli jövőben annyira megközelíti majd, hogy annak árapály erői darabokra törik az égi testet. A maradványokból előbb egy törmelékgyűrű keletkezne, majd abból kialakulna egy újabb hold. A SETI munkatársai azon az állásponton vannak, hogy ez a folyamat akár már többször is lejátszódhatott, és ezt az elméletet erősítik meg a kisebbik holddal, a Deimosszal összefüggő vizsgálatok. A nagyobb Phobos ugyanis képes lehetett annyira meglökni a Deimost, hogy annak dőlésszöge csekély mértékben ugyan, de megváltozzon. Jelenleg ez a dőlésszög a Mars egyenlítőjéhez képest 1,8 fokos. Ezzel az elmélettel pedig azt is kizárták, hogy a kisebbik holdat egy aszteroida mozdította el a helyéről. Minden korábbinál nagyobb rádióteleszkóp kutat az univerzumban a Földön kívüli élet után. Kína délnyugati részén építették meg a hatalmas, 500 méter átmérőjű szerkezetet, melyen jelenleg az utolsó simításokat végzik. A világ legnagyobb egytányéros űrteleszkópja sokkal pontosabb, mint a világ más részein található rádióteleszkópok. Bár az eszközt már bekapcsolták és tesztelik, de várhatóan majd csak szeptembertől kezdik használni a csillagászok idegen élet kutatására. A szakemberek szerint már most is tudnak olyan érdekes jelekről, amelyek Földön kívüliektől érkezhetnek, de azt mondják, hogy ez nem valószínű. Szerintük ezek nem intelligens életformára utalnak, hanem többnyire pulzárokból, esetleg távoli rádió kitörésekből származhatnak. Az óriási rádióteleszkóppal dolgozó vezető tudós azt mondta, úgy kell felhasználni az eszközt a Földön kívüli élet utáni kutatásra, hogy ezzel a munkával ne hátráltassák az egyéb tudományos munkákat. A folytatásban szó lesz az egyre közelebb kerülő újabb holdutazásról, és arról, hogy sikeresen teszteltek egy elektromos meghajtású utasszállító repülőgépet. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egyre közelebb kerül az újabb holdra lépés, ebben pedig jelentős szerepe van a franciaországi Airbusnak. Ezt a céget bízta meg ugyanis az Európai űrügynökség, hogy megépítse az amerikai Orion űrkapszula harmadik kiszolgáló modulját. Ezt használják majd arra, hogy az Artemis 3 küldetés keretében ismét űrhajósok lépjenek a Hold felszínére. Az Orion első tesztrepülésére már nem kell sokat várni, az a tervek szerint 2021-ben lesz, de egyelőre még személyzet nélkül. Ezt követően bonyolítják le az Artemis 2 névre keresztelt missziót. Ebben már a Holdat célozzák meg, de az űrhajóval utazó asztronauták még nem landolnak majd, csupán megkerülik azt és visszatérnek a Földre. Az űrhajósok számára a tiszta vizet és a levegőt, valamint a hajtóanyagot és a szükséges energiát is az európai kiszolgáló modul biztosítja majd. A gyártó az első kiszolgáló modult még 2018 novemberében leszállította az amerikai űrügynökségnek, és azt azóta már egybeépítették a személyzeti modullal. Az Airbus jelenleg a második modulon dolgozik, és a tervek szerint ezt jövőre az év első felében kapja meg a NASA. A francia cég közelmúltbeli közleményében azt írta, a modulok kidolgozásánál és megépítésénél azokat a tapasztalataikat is felhasználták, melyeket az Európai űrügynökség automatizált szállítójárművének építése közben szereztek. Ez az egység eszközöket, alkatrészeket, élelmiszert és vizet is feljuttatott már a nemzetközi űrállomásra. Hozzátették, hogy az európai kiszolgáló modul 13 tonnás, és ez felel majd az Orion űrhajó legfőbb meghajtórendszeréért, és feladatai közé tartozik majd a keringési manőverezés, illetve a helyzetvezérlés irányítása is. Mindemellett ez látja majd el az űrhajósokat vízzel és oxigénnel, és ez felel majd a hőmérséklet szabályozásáért is. Az elektromos meghajtású repülők többé nem a sci-fi történetek sajátosságai. Sikeresen tesztelték ugyanis a világ eddigi legnagyobb, teljesen árammal működő repülőjét. Igaz, maga a gép nem nagy, egy Cessna Grand Caravan 208-as típusú repülőt alakított át erre a célra az egyik amerikai repüléstechnikai cég. A vállalat célja amellett, hogy olcsóbbá tegye a repülést, hogy környezetbarát legyen a közlekedésnek ez a fajtája. A cég ezt főleg a kisebb távolságoknál szeretné elérni, aminek oka, hogy a repülőutak majdnem fele rövidebb 800 kilométernél, 5%-uk pedig még a 160 kilométert sem éri el. Ezen az úton tette meg az első, de annál jelentőségteljesebb lépést az amerikai csapat, amelyik sikeresen tesztelte az elektromossá alakított Cessnát. A gép fél órát töltött a levegőben, és ez idő alatt egyáltalán nem bocsátott ki semmilyen káros anyagot, ráadásul csendes is volt. A cég igazgatója azt mondta, reményeik szerint a kifejlesztett motor jövőre már megkaphatja az Egyesült Államok légügyi biztonsági hatóságának engedélyét, így ugyanis már utasokat is lehetne szállítani a repülővel. Az elektromossá alakított Cessna hatótávja egyelőre meg sem közelíti a hagyományos motorral szerelt társaiét. Azok ugyanis nagyjából 1900 kilométert tudnak megtenni egyetlen tank üzemanyaggal, míg az árammal működő repülő egy feltöltéssel 160 kilométert képes megtenni. Ennek oka, hogy a lítium-ion akkumulátorokban ekkora méretben jelenleg nem tudnak több energiát eltárolni. A technológia fejlődésével azonban az akkumulátorok egyre kisebbek és erősebbek lesznek, ez pedig azt jelenti, hogy a hatótáv is növekedhet. A cégvezető azt mondta, belátható közelségbe került, hogy akár 20 utas szállítására alkalmas elektromos gépekkel közlekedjenek az emberek kisebb távolságokon, de arra, hogy a nagy utasszállítók is elektromos meghajtásúak legyenek, még akár 30-40 évet is várni kell. A hagyományos repülőgépek nem csak széndioxidot bocsátanak ki, hanem a többi között kormot, nitrogénoxidokat és káros szénhidrogéneket is. Ezek mind megszűnhetnek, ha a repülésben is elterjed az elektromos meghajtás, aminek ráadásul nagy előnye, hogy az ilyen motorok kevesebb karbantartást igényelnek, a fenntartásuk pedig akár 80%-kal is olcsóbb lehet. Mindez pedig azt eredményezheti, hogy olyan helyekre is eljussanak az utasszállítók, ahová jelenleg még az alacsony költséghatékonyság miatt nem megy repülőgép. A műsor következő részében beszámolunk egy autóipari újításról, a légitaxikról és egy minden korábbinál nagyobb sebességre képes kameráról is. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Újabb autóipari technológia segíthet a környezetszennyezés csökkentésében. Bár jellemzően a káros anyag kibocsátás jut az emberek eszébe, ha a járművek környezetterheléséről beszélünk, de szót kellene ejteni például a gumikról is. A használt gumik újrahasznosítására már többféle megoldást is kidolgoztak, egy magyar szabadalomnak köszönhetően pedig utakat is lehet építeni ezekből. A gumibitumennek nevezett anyagból készülő utak tartósabbak, mint a hagyományos aszfaltburkolat, a közlekedés ezeken ráadásul csendesebb és biztonságosabb is. Eddig azonban nem került az érdeklődés homlok terébe a gumipor, vagyis a gumiabroncsokról menet közben lekopó apró darabok. Ezen változtat egy új találmány, amely ennek a pornak 60%-át képes begyűjteni, de ez a mennyiség a későbbiekben tovább növekedhet a technológia finomításával. Ez jelentős mennyiség, tekintve, hogy a statisztikák szerint csak Európában a közlekedés évente 500 000 tonnányi gumiport termel. Londoni kutatók fejlesztették ki az eszközt, melynek első eredményei bizakodásra adnak okot. Abból indultak ki, hogy a gumitörmelék elektromos töltéssel rendelkezik, ezért a szerkezet elektrostatikusan vonza magához az abroncsról leváló részecskéket. A begyűjtött anyagot újra lehet hasznosítani. A szakértők szerint akár újabb gumiabroncsot, akár festéket, vagy szigetelő anyagot is lehet ebből gyártani. Magyar szakemberek közreműködésével terjedhetnek el a légitaxik. Bár az elmúlt években több világcég is beszállt a légitaxik fejlesztésébe, de a legígéretesebb eredményeket egy kis cég ért el Texasban jelentős magyar segítséggel. Egy többrotoros elektromos drónt készítettek. A csapat főmérnöke Kerülő Balázs egy konferencián a közelmúltban arról beszélt, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a mérnökök, és milyen akadályokat kell legyőzniük ahhoz, hogy a drónos személyszállítás a hétköznapok részévé váljon. Tavaly már több mint 200 terv volt a légitaxik létrehozására, de az csak keveseknek adatott meg, hogy kipróbálhassanak egy-egy ilyen járművet. A texasi Austinban működő cég ugyanakkor az elmúlt években már több száz tesztrepülést hajtott végre, és elkezdtek szervezni egy körutat az Egyesült Államokban tavaly évvégén, melynek állomásain emberek ezrei próbálhatták volna ki, hogy milyen drónnal repülni. Ezekre az eseményekre 13 000 ember jelentkezett, de az élet közbeszólt és őszre halasztották a programot. Kerülő Balázs szerint, ha el is terjednek a légitaxinak nevezett járművek, valószínű, hogy az iparág az úgynevezett Gartner görbe szerint alakul. Ez azt jelenti, hogy még azelőtt, hogy a technológiát a helyén kezelnék, a kezdeti lelkesedést egy kiábrándulás követi. Ennek mértéke kisebb és nagyobb is lehet. Ez történt az okos szemüvegek piacán, a virtuális valóság megjelenítésére képes szemüvegeknél és a 3D-s televízióknál is. VR szemüvegeket még mindig lehet kapni, és főleg a videójátékipar profitál belőle, de például a térhatású élményt nyújtó tévék eltűntek a piacról. Kerülő Balázs elmondta, a technológia fejlődése, az elektromos hajtásláncok, a könnyű kompozit anyagok, valamint a miniatűrizált digitális rendszerek tették lehetővé, hogy már a valósággá válhattak a légitaxik. Az alternatív közlekedési megoldások iránt pedig egyre nagyobb lesz az igény, minél sűrűbb lesz a nagyvárosi forgalom. A texasi vállalkozás magyarok által tervezett légitaxia maximum 72 km/h sebességgel tud repülni, és egy feltöltéssel jelenleg 10-15 perces utakra alkalmas. Emellett akár arra is képes lehet, hogy önállóan, emberi segítség nélkül szálljon fel és érje el az utas célállomását. Eddig láthatatlan eseményeket figyelhetnek meg a tudósok. Nincs ugyanis olyan gyors mozgás, ami rejtve maradhat a legújabb nagysebességű kamera előtt. A Kaliforniai Műszaki Egyetem munkatársai olyan szerkezetet készítettek, amely a természetben előforduló extrém gyors folyamatokat is képes megörökíteni, és ennek köszönhetően annak minden mozzanatát tanulmányozhatják a tudósok. A világ leggyorsabb kamerája másodpercenként 70 000 milliárd képet képes készíteni. A technológiát a mérnökök tömörített ultragyors spektrális fényképezésnek nevezték el. Az eszköz úgynevezett femtoszekundumos lézerimpulzusokat használ. Ez a másodperc 1 billiárdod részét jelenti. Úgy működik, hogy a jelenségeket egy optikai rendszer még rövidebb impulzusokra osztja, és a kamerán belül ezek mindegyike egy érzékelőbe érkezik. Így hozza létre a képeket a szerkezet. A világ leggyorsabb kamerájával a többi között megfigyelhető a magfúzió, vagy például az, ahogy a fotonok áthatolnak a biológiai szöveteken. A folytatásban is maradjanak velünk, hiszen érdekes témákkal jelentkezünk. A többi között szó lesz egy különleges panelről, ami az árnyék segítségével termel áramot. Már is jönnek a részletek.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az árnyék segítségével termel áramot egy új eszköz. Szingapúri tudósok alkották meg az úgynevezett árnyékhatású energiagenerátort, amely a felületén a megvilágított és az árnyékban lévő területek közötti kontrasztot használja fel ahhoz, hogy villamos energiát állítson elő. A kutatócsoport vezetője azt mondta, bár az árnyékok mindenhol jelen vannak és magától értetődőnek tekintünk azokra, mégis a hagyományos fotovoltaikus vagy optoelektronikus alkalmazásoknál nem kívánatosak, hiszen azok állandó fényforrást használnak, az árnyékok pedig rontják ezen eszközök teljesítményét. Annak érdekében, hogy még az árnyék, illetve az árnyékban lévő terület sem menjen veszendőbe, azt vették alapul, hogy az árnyékos és a megvilágított részek közötti kontraszt feszültségkülönbséget idéz elő, ami pedig áramot eredményez. A tesztek során megvizsgálták, hogy milyen hatásfokkal működik a rendszer különböző körülmények között. Ha a teljes eszközt megvilágítják, tehát egyáltalán nem esik rá árnyék, vagy éppen ellenkezőleg kizárólag árnyékban van és nem éri fény, akkor vagy csak nagyon kevés energiát képes előállítani, vagy egyáltalán nem termel áramot. Viszont ha az egyik felét megvilágítják, a másikat pedig árnyékban tartják, akkor az elektromos teljesítménye jelentős. A legjobb eredményt akkor kapták, amikor fele-fele arányban érte fény és árnyék a felületét, aminek az az oka, hogy ebben az esetben biztosította a legnagyobb terület a töltés előállításához és begyűjtéséhez. A szingapúri tudósok által megalkotott eszköz bár technológiai újdonságnak számít, a gyártása mégis olcsóbb, mint egy hagyományos napelem készítése, ráadásul annál kétszer hatékonyabb. Sokkal biztonságosabbá válhat a vulkánok megfigyelése a drónokkal. A tűzhányók tanulmányozása veszélyes munka, és ezen szeretne változtatni egy német-amerikai kutatócsoport. A Guatemalában lévő Santa Maria nevű vulkánnál egy lávadó viselkedését követték nyomon drónos mérésekkel. A legveszélyesebb vulkáni jelenségek a lávadómokból jönnek létre. Ezek a kőzethalmok belül rendkívül forrúak és lassan növekednek, viszont ha instabillá válnak és leomlanak, akkor úgynevezett piroklaszt ár keletkezik. Ez a forró gázokból és vulkáni kőzettörmelékből álló elegy nagyon nagy sebességgel száguld. Azt, hogy a piroklasztár pontosan mikor és hol alakul ki, nem lehet megjósolni, ezért nagyon veszélyes a lávadómok közelében végzett kutatómunka. Ugyanakkor mégis szükség van rá, hogy az eredményeknek köszönhetően csökkenteni lehessen a kitörések káros következményeit. A német-amerikai csapat egy drónt olyan kamerákkal szerelt fel, melyek hagyományos és infravörös tartományban készítenek felvételeket. Ezek segítségével pedig a lávadóm változásait nyomon tudták követni. A Santa Maria lávadómja egy 2016-os kitörés során kialakult kráterben keletkezett, és nagyjából 200 méter az átmérője. Ebből egy rövid 200 méter hosszú és 35 méter széles lávafolyam tart lassan lefelé. Ez a lávadómhoz hasonlóan törmelékes, de belül forró kőzetből áll, vagyis nem ízzik vörösen, mint a hagyományosnak nevezhető lávafolyások. A drónos megfigyelésnek köszönhetően kiderült, hogy a lávadóm gyorsan vagy lassan változik, és azt is észrevették, hogy a lávafolyás hatására a dómon repedések keletkeztek. Bár a vulkán tanulmányozásából származó adatok a kutatók szerint sem kifejezetten érdekesek, ugyanakkor a drónos technológia már annál inkább. Ennek köszönhetően ugyanis olyan folyamatokat is megfigyelhetnek, amelyet szabad szemmel nem láthatnának, így például pontos képet lehet kapni a lávadóm legapróbb méretváltozásairól is. Sokkal mélyebbre képes lemerülni a füles polip, mint eddig vélték. Egy mélytengeri tudós az indiai óceánban, a jávai árokban végzett kutatásokat, amikor 7 kilométeres mélységben filmre vett egy füles polipot. Ez az élőlény azért különleges, mert a fejéről fülszerű nyúlványok lógnak, nevét is innen kapta. A mélytengeri kutató által készített felvétel azért fontos, mivel ezekről az élőlényekről a legutóbbi nagy mélységben készült képet 5145 méter mélyen rögzítették, de régen, körülbelül 50 évvel ezelőtt. A műsor utolsó részében beszámolunk a világ legnagyobb jachtjáról, melyet tudományos célokra lehet használni, és arról, hogy egyre közelebb kerül a fúziós energia hasznosítása. Már is folytatjuk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Megvásárolta a világ legnagyobb luxusjachtját egy norvég milliárdos azért, hogy a tengerek megmentését segítse vele. A hajó 183 méter hosszú, van rajta három úszómedence, két helikopter leszállópálya, és még saját tenger alatt járó is tartozik hozzá. Ez utóbbival egyszerre három ember tud, csaknem 2300 méter mélyre lemerülni. Emellett van a hajón egy robot is, amelyik akár 6 kilométeres mélységben is tud dolgozni és mintákat gyűjteni. Az üzletember nem a saját szórakozására tartja a hajót, hiszen többnyire tudományos kutatásokra teszi azt hozzáférhetővé. Évente körülbelül 400 tudós dolgozhat a fedélzetén, és egy-egy kutató munkához 3-4 hétig használhatják a jaktot. Ráadásul mindezt ingyen bocsátja a rendelkezésükre. Az év kétharmadában tudományos munkákra használhatják a kutatók a hajót, a maradék egyharmadban pedig luxus utakra lehet kibérelni. Ez utóbbiból finanszírozzák a tudósok munkáját. Minden korábbinál nagyobb ebihalat találtak a biológusok Arizonában. Épp egy sekélytóból távolították el az invazív ökörbéka ivadékokat, amikor felfedezték a később Góliátnak elnevezett ebihalat. Az állat kétszer nagyobb volt, mint egy üdítős doboz, egy felnőtt férfi két tenyerében fért el. A kutatók először azt hitték róla, hogy egy különleges hal, de hamar rájöttek, hogy ez is egy ökörbéka ebihal, csak óriásira nőtt. A biológusok szerint valamilyen hormonzavar miatt nőhetett ilyen szokatlanul nagyra a kétéltű, ami egyben azt is jelentette, hogy kifejlett békává már nem tudott átváltozni. Egy interjúban az egyik tudós elmondta, hátránya is van, ha egy ebihal ilyen óriásira nő, hiszen mérete miatt a légzési és keringési rendszere nem fejlődik ki rendesen. A nap energiáját hozhatja el a földre az iter hamarosan. A Dél-Franciaországban lévő kutatóközpontban az óriási szerkezetet várhatóan 2025-ben üzemelik be. Addig viszont nagyon hosszú, több mint 30 évig tartó út vezetett. Ahhoz pedig még tovább kell visszamenni az időben, amikor a tudósok először kezdtek komolyan gondolkodni a végtelen és tiszta energiáról. 1920-ban, amikor még nem lehetett tudni, hogy miként működnek a csillagok, Arthur Eddington, brit asztrofizikus egy tanulmányában úgy fogalmazott, a csillagok hatalmas energiákat aknáznak ki ismeretlen módszerrel. Ez aligha lehet más, mint az atomokban rejlő energia, amely minden anyagban hatalmas mennyiségben áll rendelkezésre. Hozzátette, ha ezt az emberiség megtanulja felszabadítani, akkor azt a saját hasznára fordíthatja. A tudományos világ 1985-ben jött rá, hogy egy ilyen bonyolult gépezetet egyetlen ország sem képes egymaga megalkotni. Addig azonban már több mint 200 reaktort építettek, és próbáltak meg előállítani fúziós energiát hidrogénatomok ütköztetésével. A 80-as évek közepén amerikai és akkor még szovjet kezdeményezésre nemzetközi összefogás rajzolódott ki, majd 1988-ban elkezdődött a Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor, vagyis az ITER tervezése. Ebben 35 nemzet vett részt. A 25 ezer tonnás szerkezet azóta épül, és hamarosan, pár éven belül beüzemelhetik. Az elképzelés szerint a reaktorban először 2025. decemberében alakulhat ki plazma, amit a tokamakban, vagyis a reaktor belső terében mágnesekkel tartanak majd a helyén. Az ehhez szükséges hűtőberendezések alapjait, melyek a mágneseket választják majd el a belső tértől, a közelmúltban helyezték be. A tudósok a hidrogén izotópjait, tríciumot és deutériumot ütköztetnek majd. A művelethez, hogy sikerüljön elérni a 150 millió Celsius fokos hőmérsékletet és az izotópok ütközését, szükség lesz 24 mikrohullámú generátorra, illetve három akkora részecskeágyúra, mint egy-egy kamion. Ha ezt sikerülne megvalósítani, azzal óriási mennyiségű energiához lehetne hozzáférni. A tervek szerint az ITER-ben 2035-ben már sikeres fúzió zajlik. Ennyi fért mai műsorunkba, híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallották. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.